95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy hétfőn Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök vezetésével a San Egidio közösség szervezésében ökumenikus imádságot tartottak korunk vértanúiért. A szertartáson részt vett és könyörgéssel szolgált Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök, Szabó Ferenc református lelkész, Dimitro Szidorenko ukrán ortodox pap, valamint a Terézanya budapesti nővérei. A San Egidio évről évre megemlékezik azokról a keresztényekről, akik a közelmúltban életüket adták az evangéliumért bármely földrészen. Martos Levente Balázs homíliájában a húsvétra készülve Jézus odaadott életét állította fókuszba, és hálát adott, hogy ez az alkalom fókuszba állítja az egész világon azoknak a keresztényeknek a tanúságtételét, akik életüket adják Krisztusért. Tekintsünk ragyogó példaként, égkőként azokra, akiknek a halálát Krisztus szeretete járta át, emelte ki Martos Levente Balázs. 25 éves jubileumát ünnepelte a Családok Jézusban közösség. A Familien mit Christus közösség 1985-ben alakult Németországban a házasságok és a családok megújulásának szolgálatára, hogy azok minél inkább a lelki élet sejtjeivé váljanak. Ugyanezzel a céllal hívta életre 25 évvel ezelőtt Gorovek Kriszta és László a magyarországi testvérközösséget. A mára közel 100 családot felölelő Családok Jézusban közösség Magyarországon több mint 1000 jegyes párt készített fel a házasság szentségére. Rendszeresen tartanak lelki gyakorlatokat, valamint egyéb programokat házaspárok számára. Jubileumi hálaadó szentmiséjük május 10-én a Mária Remetei Kisboldogasszony Bazilikában lesz. Új 10 éves prémium magyar állampapír és egy új 5 éves fix magyar állampapír lesz elérhető jövő szerdától. Emellett csökken a bónusz állampapír kamat prémiuma, olvasható az Inforádió oldalán. A jegybank elnök egyeztetést kezdeményezett a kormánnyal a Magyar Nemzeti Bank profil tisztításáról, feladatainak szűkítéséről. Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalásokra Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert jelölte ki. Varga Mihály hozzáfűzte, kezdeményezni fogja a vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. Gyorsított ágazati vizsgálatokat indított a Gazdasági Versenyhivatal, a tej és tejtermékek, illetve a tojás hazai piacán. A hivatal szerint a termékek jelentős részét teszik ki az átlagos hazai fogyasztói kosárnak, a fogyasztói áraikban pedig nagymértékű emelkedés, illetve hullámzás volt észlelhető az elmúlt időszakban. Az árréstopp bevezetésének hatására 4 hét alatt átlagosan 18,6%-kal csökkent az intézkedések alá vont 30 alapvető élelmiszer ára. Emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert közölte, az intézkedés bevezetése óta 884 termékára csökkent, a legnagyobb mértékben a tejtermékeké. Tovább nőtt a szakadék a nők és a férfiak nyugdíja között, írja a Központi Statisztikai Hivatal friss nyugdíj jelentése alapján a portfólió. A férfiak átlag nyugdíja 267.400 forint, míg a nőké 228.000 forint volt. Az elmúlt években rosszabbodott a nyugdíjasok relatív anyagi helyzete a társadalom egészéhez képest, mivel a nyugdíjak kevésbé emelkedtek a béreknél. Olvasható az Inforádió oldalán. Júniustól nyílik meg a Jedlik Ányos Energetikai Program biogáz és biometán termelés ösztönzésű 40 milliárd forint keretösszegű pályázata. A keretösszegből 18 milliárd forintra a kis- és középvállalkozások pályázhatnak, a fennmaradó összeget a nagyvállalkozások használhatják majd fel. Végül az időjárásról. Derült napos, száraz idő várható, kevés komoly felhővel az égen. Délfelől azonban elkezd megnövekedni majd a fátyol felhőzet. A déli délkeleti szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma nagyrészt 22 és 26 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla lapszáma. A tartalomból. Születés és feltámadás. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek húsvéti elmélkedése. Igent mondani Mária mosolyával. Molnár Rita a nevelő szülői hivatásról. Csillog-e a szemedben az életöröm? Beszélgetés Elek László jezsuita szerzetes iskola lelkésszel. Passióktól a messiásig, Bősze Ádám a húsvéthoz kapcsolódó klasszikus művekről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. április 16-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsor vezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban dr. Sós Viktor Attila történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával Császi Erzsébet beszélget. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. A mai adásban Első Márton, Wolfer, Kilit, Első András és Bestrius egri püspökökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
Megint azt kell mondanunk, hogy csak az 1700-as évekből vannak adataink vele kapcsolatban is, tehát ott több kutató is, akik persze nagyon alaposan utána jártak, és megpróbáltak összeszedni minden adatot, és itt most nem csak az egri egyházmegye történetéről beszélünk, hanem a többi egyházmegyéről is, tehát például az esztergomi egyházmegyének a kutatása is, meg a püspököknek a kutatása ekkor indul be igazából.
9 óra után Tokai Vétel körzetünkben Kilátó című műsorunk szól. Kómár István atya, Rákóczi falva plébánosa, a Kites zenekar karnagya, valamint Barci Zsolt hitoktató, Bódi Mária Magdolna életének kutatója a vendégünk. Napról napra című regionális műsorunkban a Felső Zsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolába látogatunk, ahol a Nemzetközi Roma Nap alkalmából megrendezendő programról készített riportokat, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Rövid ajánlunkban most Puci József, az intézmény igazgatója beszél.
Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeink elé példaképeket állítsunk. Meghívtunk olyan roma származású neves személyiségeket, akiknek életútja példa lehet a gyerekeinknak. Itt volt Galamb Alex, megfordult a színész Szegedi Dezső, illetve a roma származású debreceni rákutató is vendégünk volt. Ez most az első alkalom. Hagyományt szeretnénk teremteni, és az elkövetkező években mindenképpen szeretnénk ezt a rendezvényt folytatni. Itt van Lonci Zoltán úr, kosárfonó, aki szintén az életútját ismertette a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogyha gyerekeink tanulnak, eljöhetnek azok az évek, amikor ők is példaképként állíthatók majd az iskola tanulói elé.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk, melyben Jézus peréről beszélgetünk. Réti Erika, dr. Hegedűs Ákos bírót kérdezi. Hallgassunk bele a műsorba.
Ebben az ügyben igazán elfogult vagyok, és bármikor visszaadnám elfogultságra hivatkozással. Nagyon remélem, hogy mindenki pozitív értelemben elfogult ebben a történetben, mert hogyha ezt a pozitív elfogultságot érezzük, és át tudjuk érezni ennek a történetnek azt a fajta jelentőségét, ahogyan a szeretet megnyilvánult az emberek felé ebben a történetben, akkor biztos, hogy a döntések, amiket hozunk másokkal kapcsolatban, azok is olyanok lesznek, mert hiszen sajnos mindig beleesünk ebbe, hogy megítélünk másokat.
Ezután a Lélekszava szól, melyben Kormos Csaba atya emelkedését hallhatják a megváltásról. A sorozat első része hangzik el. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk, melyben a nagybőjti időszakhoz is kapcsolódva tojásos, túrós és almás variációkat ismertetnek Farkas Ferencné gyakorló háziasszony és a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Az alma is egy nagyon jól illeszkedő, kellemes ízű gyümölcs, és hát nem hiába már Párizs is az almát használta a megjutalmazásra a szépségnek. Tulajdonképpen talán 1000 éve is ismerik az emberek az almát, és Magyarország gazdag hazája ennek a sokféle almafajtának. Az alma nagyon jó saláta alapanyag is.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Karinti Frigyes Ménétek el című versét Mensáros László mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az órangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szubiru Szent Bernadettről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben a nagy hét misztériuma ihlette versek hangzanak el. Dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásában. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsorkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Yeah. ezer színű világ.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban dr. Sós Viktor Attila történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával, Császi Erzsébet beszélget.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Nemzeti Emlékezet Bizottságától, a 8. kerületből, a Vas utca 10 szám alól. Volt egy konferencia januárban, aminek az volt a címe, hogy Budapestiek az ostrom idején, és ott ő is előadást tartott, a Katolikus Egyház az ostrom alatt címmel. Először is azt kérdezem meg, hogy mi a Nemzeti Emlékezet Bizottságának a feladata.
2013-ban hozták meg azt a törvényt az országgyűlés, amely 2014-ben fölállította a Nemzeti Emlékezet Bizottságát. Ez egy ötfős testület. A feladata a kommunista diktatúra időszakának a feltárása, az akkor hatalombirtokosoknak a feltérképezése, kikutatása, megnevezése. Tulajdonképpen ez az ötfős testületet az országgyűlés választja meg 9 évre. 1972 után születettek lehetnek a tagjai, azzal a céllal, hogy a rendszerváltás időszakában még kiskorúak voltak, tehát nem töltötték be a 18. életévüket, tehát nem tölthettek be olyan pozíciót, ami a hatalom, a kommunista diktatúra működtetése szempontjából szóba jöhetett. 1944. decemberre és 1990. májusa közötti időszakot kutatjuk. Az első szabad választásokig tartó időszakát a magyar történelemnek, a 20. századnak. A bizottság, mint említettem, öt főből áll, hozzá tartozik egy hivatal, amelyben tudományos kutatók segítik a bizottság munkáját. Különböző területeket kutatunk és vizsgálunk, illetve fontosnak tartjuk azt is, hogy egyfajta tudományos ismeretterjesztést végezzünk, azokat a kutatási eredményeket, amelyeket elértünk, azt igyekszünk nem csak a tudomány közegében, hanem az oktatásban, a ismeretterjesztésben is bemutatni. Ennek jó példája, hogy a ismeretterjesztő filmeket mai modern technika eszközeivel élve az interneten, a honlapunkon is közzéteszünk olyan adatokat, információkat, amelyek a kutatásainkból születnek, és 2025. február 25-én kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan pedig egy színdarabnak a bemutatására fog majd sor kerülni. Korábbi években egy Magyar Hősök című kiadványunkhoz kötődően egy szabaduló színház történetén keresztül egy tanár és öt diák a 20. század diktatúráinak időszakába lép, és ezt élik át egy-egy szereplőnek a karakterével, ismerkednek meg, bújnak bele az ő életútjába, és a darabot Szabó Borbála, Szabó Bori írta, és az ő ötlete volt, hogy Placid atyáról, Olofszon Placid bencés szerzetesről készít egy darabot, nem a teljes életutat, hanem az ő Jóistennel, illetve a halállal kapcsolatos beszélgetését dolgozza föl, vagy mutatja be. Ennek lesz majd február 25-én a bemutatója. Ezt csak azért hozom föl példaként, hogy lássuk azt, hogy tudományos kutatások, ismeretterjesztés, kiállítások, filmek, internetvilága és színdarabok, tehát nagyon sok olyan terület van, ahol igyekszünk közelebb hozni ezt a nehéz időszakot, bemutatni a történéseket, és közismerhető formában a mai érdeklődő, mai fiatalokhoz eljut.
Akkor térjünk vissza a januári előadásra, Budapest ostromára. 80 éves évfordulója van az ostromnak, amely 1944 karácsonyán kezdődött, és 1945 február 13-áig tartott. Ez 50 nap. 50 nap a pokolban, ilyen címmel is jelent meg visszaemlékezés. A konferencián ön a Katolikus Egyház az ostrom alatt címmel tartott előadást. számíthattak az emberek az ostrom alatti segítségre, lelki támogatásra? Miben mutatkozott ez meg?
Nyilván egy ilyen időszakot több szempontból lehet vizsgálni, és fontosnak éreztük a konferencia szervezőivel azt, hogy a ma rendelkezésre álló források, visszaemlékezések, korabeli naplók, feljegyzések alapján próbáljunk meg képet adni erről a nagyon nehéz időszakról, a pokorról. Önmagában, ha ezt ezért egy picit kitágítjuk, hiszen 44 márciusában Magyarországot a németek megszállják, és ezt követően tulajdonképpen a II. Világháború eseményei hadszíntéri front országgá válik Magyarország, és egészen 45 tavaszáig, amíg a szovjet csapatok harcolnak a németekkel, és az ő értelmezésükben föl nem szabadítják Magyarországot, addig ez egy tulajdonképpen több mint egy éves időszak. Ennek az egyik meghatározó és kiemelkedő időszaka 44 karácsonyától 45 februárjának második feléig Budapest ostroma. Nyilvánvalóan a főváros, mint az ország központja, szíve, fővárosa, egy fontos nem csak mint település, hanem az irányítás szempontjából is egy fontos terület. Budapest sajátságos földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően tudható volt az, hogy ha itt közvetlen harcokra kerül sor, hogyha a front Budapest ostromára kerül sor, akkor ez nem lesz egyik pillanatról a másikra vége, komoly emberáldozatokkal fog járni, komoly vérveszteséggel fog járni, komoly épület anyagi kár fog keletkezni, mégis a németek is úgy rendezkedtek be, hogy a legvégsőkig megpróbálnak kitartani és védeni a fővárost, és a szovjetek is el akarták foglalni, meg akarták szerezni napról napra, lépésről lépésre. Tudjuk azt, hogy Budapest összes hídjának a lebombázására sor került, hihetetlen emberveszteség, ugye már ezt megelőzően 44 és azt korábban is súlyos csapás éri a Budapesten, illetve a tágabb értelemben a magyarországi zsidóságot. Ebben az időszakban a szovjet megszállásnak, a lépésének a mentén a társadalom jelentős részét elviszik majd Málenki robotra, tehát nagyon sok olyan trauma éri a lakosságot, amely ennek az időszaknak a jellemzője. És hát nem beszélve arról, hogy a nőket mind a német, mind a szovjet katonák által komoly atrocitások érik. Számos erőszakra kerül sor. A háború és a katonai összecsapások az nem csak a katonasságot, nem csak a katonákat, hanem a teljes társadalmat, mondjuk így, hogy a civil társadalmat is érték. Ugye 2025. április 26-án lesz majd Bódi Mária Magdolna boldoggávatása Veszprémben. Ő nem Budapesten, hanem Veszprém mellett Littéren esik áldozatul. Egy szovjet katona akarja megerőszakolni őt, védi meg a tisztaságát, az életét, és a szovjet katona lelövi, meggyilkolja. Egy egyszerű munkáslányról van szó, és most iktatják be majd a boldogok sorába. És ha kitekintünk, Győrben Apor Vilmos püspök a nők védelmében áll ki, és lesz vértanú, de gondolhatunk a Délvidékre, és számos területére az országnak, ahol a civil társadalom, nők, civilek, fiatalok, gyerekek és egyházi személyek is áldozatává válnak a szovjet katonák brutalitásának, ahogy korábban a német katonák kegyetlen fellépéseinek is. Budapest abból a szempontból egy sajátságos közeg, hogy az élet az nem állt meg az ostrom alatt, tehát nyilvánvalóan mindenki próbált ezek között, a körülmények között élni, létezni. Beleesik 44 az ostrom időszakának az elején karácsonynak az ünnepe. Nagyon érdekes azokat a naplókat, visszaemlékezéseket olvasni, amelyek erről az időszakról szólnak. Múltkor vettem kézbe Fekete Istvánnak az írását, aki Budán lakott, és novellaszerű írásaiban foglalkozik ezzel az időszakkal. És megrendítő, hogy az író, és ugye később majd más műve miatt is, de ezen időszakkal foglalkozó munkái miatt teljesen háttérbe szorítják, illetve csak olyan munkákkal foglalkozhat, olyan könyvei jelenhetnek meg, amelyek nem aktuális kor problémákra reflektálnak, hanem a természet világának a kibontását teszi meg. Ettől függetlenül nagyon sok vagy. Zimányi Gyula naplóira is gondolhatunk, egy premontrei szerzetes, de kitérhetünk arra, nemrégiben jelentették meg Petrás Éva szerkesztésében az Időablakok című kötetet a Barankovics István Alapítvány és a Gondolat Kiadó, a Szociális Testvérek Társaságának háború alatti tevékenysége és a Zugligeti Szociális Testvérek Társaságának a rendházának a naplója, vagy az ottani eseményeknek a leírása, amelyek mostanában előkerült források, dokumentációk, és azt mutatják, hogy megpróbáltak az emberek a front, az ostrom, a háború idején is úgy élni, ahogy ezek között a körülmények között nem volt könnyű, de a mindennapi életüket vitték tovább. Nyilván egy szerzetes, egy lelkipásztor, egy pap az igyekezett ellátni a lelkipásztori feladatait, a menekülteket segíteni. Korábban ugye már a üldözött zsidó honfitársaknak a bújtatásában, menekítésében, mennelevelek ellátásában megtették ezt, és ekkor még 1944. decemberében, 45 elején még Magyarországon van, itt működik Angelo Rotta, apostoli nuncius. Az ő 45 tavaszán még a Vatikánba, a Szent Székhez eljuttatott nunciusi jelentéseit ismerjük, ezeket Somorjai Ádám bencés szerzetes tette, közkincsé publikálta, amelyben a nuncius, ugye ő nunciatúra ekkor a budai várban volt, egy kiemelt helyen, a vár az ostromnak is egy meghatározó helye volt, stratégiai hely, védelmi szempontból is fontos, és testközelből élte meg a nuncius ezeket az eseményeket. Nyilván nagyon izgalmasak lehetnek, talán még itt ebben vár is ránk komoly feladat, most így a várránkot a történész szakmára vonatkoztatom, a história domuszoknak a feltárása, már persze azoknak, amik fennmaradtak, ahol abban az időben a lelkipásztorok vezették azokat a háztörténeteket, plébánia történeteket, esemény leírásokat, amelyek általában egyidős források, vagy viszonylag az események bekövetkezte után kerültek megörökítésre, de személyi áldozatokról is meg kell emlékeznünk. Nyilvánvalóan ott, amikor egy konfliktus helyzet kialakul, amikor a katonák, a harcoló egységek összetűzésbe kerülnek a civil lakossággal, akkor ott sajnos a háború borzalmai közepette, olyan reakciók valósulnak meg, olyan eseményekre kerül sor, mint mondjuk a Budapesti Vakok Intézetébe, ahol az épületet elfoglalják, megszállják a katonák, a fiatal látásukban akadályozott ott élőket próbálják a gondozók, a lelkipásztor védeni, és így lesz Hummel Kornél fővárosi hitoktató is pap áldozata a megszállásnak, az ostromnak, aki 45 januárjában beköltözik már a budapesti Pest Hermina úti Vakok Intézetébe, ott lesz lelkipásztor, és ott segíti a nehéz sorban lévőket, gyontat, misézik, és értesítik őt, hogy a szovjet katonák meg akarnak erőszakolni egy lányt, oda megy, és megpróbálja ezt megakadályozni, és erre a reakció, hogy lelövik őt. Ez mutatja azt, hogy egészen mások a körülmények, egészen más, hogy működnek az ostrom alatt a mindennapok, és nem azok a reakciók következnek be, amelyek mondjuk így, hogy természetes, normális időben. 1945 őszén nevezi ki és foglalja el az esztergomi érseki széket Mindszenty József, korábbi veszprémi püspök, aki már ebben az időszakban, 44 novemberében, decemberében a nyilasok letartóztatják őt Veszprémben, előbb Veszprémben, majd Sopronkőhidán raboskodik, és aztán később 45 elejétől, 44 végétől, 45 elejétől Sopronban az isteni megváltó leányai rendház zárdájában van házi őrizetben. Ő ott 45 bácsúsában szabadul, visszatér Veszprémbe, és aztán jön a 12. Pius, illetve a Szentszék, a Vatikán döntése, hogy esztergomi érsek lesz. 45 őszén iktatják be, foglalja el az esztergomi érseki széket, és már Veszprémben 45 késő tavaszán, nyarán elkezdi összegyűjteni, hogy a veszprémi egyházmegye területén milyen megpróbáltatásokra került sor, milyen károk keletkeztek az emberi életben, az egyház épületeiben, ingóságaiban, ingatlanjaiban, és az egyházmegye területére vonatkozva ezeket a háborús kárjelentéseket összegyűjti. Ismerünk ilyeneket a szombathelyi, a győri, a veszprémi egyházmegye vonatkozásában, ezek már korábban publikálásra kerültek, Székesfehérvárott is tudunk ilyesmiről, tehát láthatjuk azt, hogy az adott egyházmegye főpásztorai összegyűjtik ezeket az információkat. És amikor Mindszenty esztergomi érsek lesz, akkor bizonyos időközönként először a II. Világháborúra vonatkozóan a német és a szovjet katonák atrocitásairól, aztán később a háború utáni időszakra vonatkozva is elkezdi összegyűjteni, megkéri az egyházmegyéje területén szolgáló papokat, szerzeteseket, hogy plébániákra lebontva, ki ahol szolgál, gyűjtsék össze, írják le, hogy az egyházat milyen megpróbáltatások, milyen atrocitások érték.
Milyen célból tette, hogy felújítás esetén lehessen tudni, hogy mihez kell nyúlni először?
Alapvetően nem az épületek foglalkoztatták Mindszenty bíboros urat, esztergomi érseket, amikor 1945-ben elfoglalja az esztergomi érseki széket. Az egyházmegye központja Esztergomban van, de a hercegprímásnak, a bíborosnak a budai várban is van egy épülete, ahol budapesti tartózkodása alatt él. Ezt a háború alatt szétlőtték, és amikor érkeznek a nyugati segélyek a háború végén, illetve a háborút követően, akkor ő ezt a szegényekre fordítja. Nem akarja újjáépíteni a püspöki rezidenciáját, ezt hagyja a legkésőbbre, sőt, erre sor sem került tulajdonképpen Mindszenty aktív érseki primási időszakában, hiszen hogyha az 1956-os forradalom és szabadságharc fotóit nézzük, ugye ő 48 karácsonyának másnapján, december 26-án letartóztatják az államvédelmi hatóság munkatársai, 49 februárjában zajlik le a koncepciós pere bírósági eljárás vele szemben, és életfogytiglanig tartó börtönbüntetésre ítélik, fegyházbüntetésre ítélik, 49-től börtönben, majd házi őrizetben van, és az 56-os forradalom napjaiban október végén szabadul, és ekkor láthatunk képeket, amikor kiszabadult és visszatér Budapestre az Úri utcába lévő prímási épületbe, találkozik nagyon sokakkal, és kitört ablakok, löveg, belövés nyomok láthatók az épületen, amelyek nem a forradalom alatt, hanem a második világháború alatt keletkeztek, tehát 11 évvel a háború után is látható az, hogy nem újította föl ezeket az épületeket. Nyilván a templomokat rendbe hozzák, plébániákat, ahol voltak sérülések, azt rendbe teszik, de az ő gyűjtése, az információknak az összegyűjtése, az arra vonatkozott, hogy részen dokumentál azt, hogy mi történt a második világháború alatt, akár a nyilas náci német, akár az szovjet megszállás alatt, egyfajta korképet ad felelős lelkipásztorként, püspökként, az egyház vezetőjeként, és ő, mint esztergomi érsek, nem csak az esztergomi egyházmegyére, hanem tágabb kitekintéssel a teljes magyar egyházra vonatkozóan gyűjti ezeket az információkat, az egyházmegyék vezetőit is megkéri, és a szerzetes rendek vezetőit is megkéri, hogy akár kiket hurcolnak el a szovjetek, lelkipásztorokat, kik azok a lelkipásztorok, akik elhagyják az állomás helyüket a háború alatt. A legtöbb főpásztor felhívta a papjai, a lelkészeinek a figyelmét, hogy maradjanak helyben, ne hagyják el a híveket, hanem segítsék őket ezek nehéz körülmények között. Nyilvánvalóan azon túl, hogy dokumentálni akarja, fontos az is, hogy mint felelős lelkipásztor, tulajdonképpen ő indítja el, ő kezdeményezi még Veszprémben Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási folyamatát, ugye akit a hitért, a tisztaságának a megőrzésért, a hit védelmében lesz vértanú. Aztán miután szovjet katonák gyilkolták meg, nyilván ezek az ügyek, boldoggávatások le kell, hogy álljanak, vagy hát nagyon zárt körülmények között folynak, és aztán ezek a szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok megszakadása miatt nem érhetnek célba. És ez fontos, már túl vagyunk Budapest ostromán, a front egyre nyugatabbra húzódik. Február-márciusban Nyugat-Magyarországon zajlanak már a háborús események. Ennek egyik előzménye volt 1944. október 31-i dátummal, amikor a nyugat-dunántúli főpásztorok, akkor még veszprémi püspök volt Mindszenty József, Apor Vilmos Győrben, Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát és Sóly Lajos székesfehérvári püspök egy memorandumot, egy kiáltványt fogalmaznak meg, a nyugat-dunántúli főpásztorok memoranduma, hogy ne váljon a Dunántúl hadszíntérré, ne essen a háború áldozatává. Ez nem valósul meg, tulajdonképpen 45 április első feléig zajlanak a harcok, egyre nyugatabbra tolódik a front. És ebben az időben nem csak a németek kiüzése és eltávolítása és a szovjetek térnyerésére kerül sor, elfoglalják az országot, tulajdonképpen a németektől megszabadítják, aztán az a terv, hogy a fegyverszünet, illetve a béke tárgyalások a béke megkötéséig maradnak itt, ugye ez 47, azonban egészen 89-ig a szovjet katonák, a szovjet politikai megszállás itt marad Magyarországon. És 45. április 4-én, amikor tulajdonképpen a szovjetek eltávolítják a német katonasságot, a megszálló német csapatokat Magyarországról, akkor a Szövetséges Ellenőrző Bizottság nevében, amely egy politikai testület, orosz, amerikai, brit, francia politikai, katonai vezetőkből áll, de az oroszok a szovjeteknek a vezetésével vagy irányításával, az ő döntésük értelmében Angelo Rotta pápai nunciust kiutasítják Magyarországról, és ezzel megszakad Magyarország és a Szentszék között a diplomáciai kapcsolat, ami majd 90 februárjában áll teljes joggal, teljes mértékben helyre. Angelo Rotta az üldözött zsidók megmentésében 12. Pius pápa személyes kérése, utasítása alapján lép fel. Ugye egy speciális helyzetben van a szentszéki diplomácia, a svéd, a svájci, a háborúban nem résztvevő független követségek követeivel, nagyköveteivel együttműködve, de ebből kiemelkedve a vatikáni szentszéki diplomata, ő irányításával, vezetésével nagyon sok honfitársunkat próbálják megmenteni, szerzetesi rendházak pincéiben, plébániák eldugott helyein, menlevelekkel, keresztlevelek kiadásával, és ez az Angelo Rotta, aki ebben egy kiemelkedő szerepet visz a követség munkatársaival együtt, őt kiutasítják, és tulajdonképpen ez nem csak, hogy a háború fejeződik be politikai értelemben, majd 45 novemberében sor kerül az első szabad választásokra, de egyházi értelemben is egy új korszak jön, hiszen nincs jelen a szentszéki diplomácia Magyarországon. Mindszenty József esztergomi érsek személyében egy új vezetője lesz a magyar egyháznak, hiszen 45 márciusában ugyan nem a front, nem a háború eseményeiből kifolyólag, de mégiscsak ebben a közegben, helyzetben Serédi Justinian esztergomi érsek meghal, és a szentszék döntése a korábbi zalaegerszegi plébános Pem József, akkor már Mindszenty József veszprémi püspökre esik, és ő lesz az esztergomi egyházmegye, és ezzel a magyar egyház új vezetője.
Mi lesz a jellemző a háború vége után? Hogy állnak a hatalmak az egyházhoz?
Alapvetően nehéz megmondani, hogy mi az a pont, mi az a pillanat, amitől fogva az egyház üldözésről beszélhetünk. Alapvetően 1945-ben a politikai pártok, több párt él, működik Magyarországon, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság engedélyezi, hogy melyik pártok működjenek. A történelmi múlttal rendelkező független kisgazda párt megnyeri a választásokat 45 novemberében, 57%-ot szereznek, azonban nem alakíthatnak egyedül kormányt, a kommunista pártot, a szociáldemokrata pártot és a nemzeti parasztpártot be kell venniük, és egy négypárti kormány jön létre. A tisztségek elosztása azonban nem a választási eredmények alapján, hanem már az erő, a hatalom, a politikai hosszabb távú vízió alapján jön létre, ezért például a kommunista párt megszerzi a belügyminisztériumot, ami egy nagyon fontos pozíció, és már 45 januárjában, februárjában, tehát még akkor, amikor zajlik Budapest ostroma, még amikor a háború eseményei aktív folyamatokat mutatnak, akkor létrejön a politikai rendészeti osztály vidéken és majd Budapesten is, amely a politikai rendőrségnek a gyökere, a kiindulási pontja. Ebből jön majd létre a vidéki és a budapesti egyesülésével a politikai rendészeti osztály, ami majd az államvédelmi osztályá, államvédelmi hatósággá fog alakulni és változni. És ebben a helyzetben rögtön az elején az egyházakra nem mondhatjuk azt, hogy teljesen ellenségként tekint a kommunista párt, de nyilvánvalóan vannak konfliktusok. A szovjet katonákkal szembeni összetűzések, atrocitások, egyetlen szovjet állampolgárokkal való konfliktusokról mindenképpen beszélhetünk. A magyar társadalom egy jelentős részét a szovjet megszállás után éri a Málenki robot. Nagyon sok honfitársunkat viszik a Szovjetunióba munkára, akiket politikailag elítélnek, ők kerülnek a gulágra. És hát Mindszenty is már a 45-ös választásokra készülve püspöki kar nevében megfogalmaz egy körlevelet, amelyben egyértelművé teszi a választásokra készülve, hogy milyen elvek mentén lenne jó a politikát folytatni, és tulajdonképpen 46. februárjában mond egy prédikációt, egy beszédet az Örökimádás templomban, ami már egy kiindulási pontja a vele való konfrontációjának a politikai rendőrségnek. Ekkor fölállítanak egy olyan szervezeti egységet, amelynek az a feladata, hogy megfigyelje az esztergomi érseket, róla információkat gyűjtsön, és ez a 46-48 közötti időszak, amikor még több pártrendszer van, de egyre inkább afelé halad a politika, hogy a kommunista párt megszerezze a teljes hatalmat, a politikai életből kiszorítsák azokat az embereket, akik nem értenek velük egyet, vagy mást gondolnak. Nyilván az egyház egy komoly ellenség, ellenfél lesz a társadalomnak különböző csoportjai, a parasztság, az értelmiségnek azok a körei, akik egészen mást gondolnak. Aztán majd lesznek komoly koncepciós perek, gondolhatunk a magyar közösség, a független kisgazdapárt szétverésére, de egyházi perekre is. 46 nyarán már elítélnek olyan személyeket, akik ifjúságneveléssel foglalkoznak, gondolhatunk Gyöngyös környéki ügyre, ahol Kisszalész Ferences szerzetest, vagy Budapesten a Kamara erdőben táborozó cserkészekhez kötődően Olofszon Placid, Bencés szerzetes Vág József jezsuita és Köllei György akkori kispapot ítélik elők a Szovjetunióba, a gulágra kerülnek. Ezek a személyek egyébként akár Kisszalézra, akár Olofszon Placidra, hogyha gondolunk, akkor nem feltétlenül az a bűnük, ami miatt elítélik őket, hogy fiatalokkal foglalkoznak és összeütközésbe kerülnek a szovjetekkel, ez csak az egyik része a történetnek. Olofszon Placid is már a 30-as évek második felében komoly közéleti szerepet vállal, a háború alatt kifejezetten a munkásság, az egyház, az egyházközségi munkás szakosztályokon, illetve a hivatás szervezeten keresztül a munkásságot igyekszik megszólítani. A keresztény elvek tanítása pápai iránymutatások alapján mind az agrár társadalmat, a parasztságot, mind a munkásságot, mind az értelmiséget más módon kell megszólítani, más módon kell hozzájuk fordulni, és a háború alatt komoly szerveződések vannak az egyházon belül. Ezek a hivatás szervezetek a Kalotton keresztül az agrártársadalmat, az EMSZ-on keresztül a munkásságot. Az EMSZ-ó az egyházközségi munkás szakosztályok, tehát az volt az elképzelés, hogy alap egyházi szinten, tehát a plébániák szintjén szervezzék meg az egyházi társadalmat, ez a két világháború közötti elképzelés, és annak megfelelően, hogy nem lehet egy értelmiséginek vagy egy munkásnak hasonló közösséget, hasonló témák mentén szervezni programokat, hanem külön megszólítani a munkásságot, külön a parasztságot, és az egyházközségi munkás szakosztályok ezt a célt szolgálták, hogy ott, ahol erős a munkásság, ahol vannak gyárak, üzemek, oda olyan rátermett lelkipásztorokat, hitoktatókat, illetve világi személyeket küldjenek, vagy ott helyben segítsék az ő tevékenységüket, akik szerveznek mondjuk a munkásoknak olvasókört, ahol arról tudnak beszélgetni, hogy mit olvastak, szervezzenek nekik előadásokat, ahol az előadások olyan témákról szólnak, amik őket foglalkoztatják. Gondolhatunk itt a munkahelyzetükre, a munkakörülményekre, azokra a szociális kérdésekre, amik feszítették a társadalmat, és erre adjon az egyház, vagy az egyházhoz közeli politikai szereplők választ. És erre vannak nagyon jó kezdeményezések. Nyilván 45 után a kommunista párt a parasztságot is igyekszik megtörni. Az egyházaktól és a nagyobb földbirtokosoktól elveszik a földeket, de nem úgy adják oda, hogy ez igazságos lenne és hatékony lenne a társadalom számára. A munkásságot megint megpróbálják a saját szempontjaik szerint használni, és ezek mind-mind olyan lépések, amelyek a magyar társadalommal szembeni fellépés, illetve korábbi egyházi társadalmi kezdeményezéseket változtatnak meg és alakítanak meg, amelyek elvezetnek majd oda, hogy 1948-ban megszüntetik a pártokat, és csak a korábban Magyar Kommunista Párt, immáron Magyar Dolgozók Pártja működhet. A 47 során számos politikai vezetőt rákényszerítenek arra, hogy elhagyja Magyarországot. 47-48-ban nagyon sokan emigrációba kényszerülnek, vagy koncepciós perek áldozataivá válnak, elítélik őket, bíróság elé állítják őket, hosszabb, rövidebb börtönbüntetést vagy kivégzést kell, hogy elszenvedjenek. Tehát megpróbálják azt a politikai, egyházi, politikai, közéleti vezető társadalmi elitet leváltani, megszüntetni, akik a háború után abban bíztak, abban reménykedtek, arra törekedtek, hogy egy új helyzet, egy új társadalom, egy új vezetőkör jöjjön létre.
És ebbe az egyháznak már nem szántak szerepet?
Nyilvánvalóan nem, hiszen a kommunista párt az egyházzal szemben fellépett, és az egyházat ellenségnek tekintette. Nyilvánvalóan a püspöki kar élén álló Mindszenty Józsefet kifejezetten, de a többi egyházi vezetőt is, illetve megpróbálták kiválasztani azokat az egyházi személyeket, akik a kommunista párthoz lojálisak voltak, és őket támogatni, őket felépíteni, akik majd aztán később, 1950-től kezdődően mondjuk a békepapi mozgalomban támogatják a kiépülő kommunista, vagy akkor már megerősödő kommunista diktatúrát. Az egyház az, mint intézmény, mint közösség, mint szervezet, azt mindig is ellenségnek tekintette a kommunista párt Magyarországon, és megpróbált bizonyos részeivel, bizonyos személyeivel úgy kapcsolatot alakítani, hogy aki támogatta akár Rákosi Mátyás, akár Kádár János nevével fémjelzett időszakot, őket valami fajta pozícióba részesíteni, előnybe részesíteni, de alapvetően az egyházra mindig is úgy tekintettek, hogy a diktatúrában üldözik, nyomon követik, felügyelik, és megpróbálják kordába tartani.
Tehát önök foglalkoztak a háború alatt üldöztetést elszenvedett papokkal. Itt van egy könyv előttünk, amit Hetényi Varga Károly írt, és az a címe, hogy Papi sorsok, Horogkereszt és a Vörös Csillag árnyékában. Számos egyházmegyének dolgozza fel az iratait. Kikről olvashatunk például ebben a kötetben? Több kötetes is, ez az első kötete.
Igen, ez a 90-es, 2000-es évek időszakának egy komoly eredménye, egy alulról szervezett, vagy egy alulról fölépített folyamat eredményeként egyházmegyei bontásban, teljes Kárpát-medencei vonatkozásban, mind a Horogkereszt, tehát a náci, német megszállás, mind a szovjet megszállás egyházi áldozatait dolgozza föl, mutatja be. Nagyon nagy mértékben szenvedtek üldöztetést a történelmi egyházak. A háború alatt és a háborút követően egészen a 70-es évek elejéig vannak egyházi személyek politikai okokból kifolyólag börtönben, korábban internáló táborokban, a legnagyobb atrocitások, akár az egyházi iskolák államosításával, akár a szerzetesrendek működési engedélyének a megvonásával érték a katolikus egyházat. Több ezer intézményt vesztett el, 10 000 fölött volt a szerzetesek száma 1950-ben, amikor a működési engedélyüket megvonták. A legnagyobb koncepciós perek az 50-es években, 1951-ben Grősz József és társai per, illetve a 61-es fekete hollók per, az egyikben több mint 200, a Grőszperben több mint 200 embert állítanak bíróság elé, és ítélnek el egyháziakat és világiakat, közel 20 embert ítélnek halálra és végeznek ki, 61-ben már halálra ítélésre nem kerül sor, de ott is 80 fölött van az elítélt egyházi és világi személyek száma, akik 61-et megelőzően ifjúságnevelő tevékenységet folytatnak, és ezért ítélik el őket, és 1971-ben még Regőci Istvánt, illetve a Regnum Marianum közösség papjait és világi vezetőit ítélik el, állítják bíróság elé. Tehát tulajdonképpen a 70-es évek elejéig zajlanak olyan eljárások perek, amelyek politikai okokból kifolyólag ítélnek el világi vagy egyházi személyeket.
A Nemzeti Emlékezet Bizottságánál voltunk, és dr. Sós Viktor Attila beszélt nekünk a katolikus egyház az ostrom alatt témában tartott előadásáról. Ezt ismertette, valamint az ostrom után követő éveket, az 1950-es évekig beszélt az egyház üldöztetéséről. Császi Erzsébetet hallották.